Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 76-os számú énekét kezdő énekként. 76-os éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 7-es számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 56. oldalán található a 7-es számú liturgia.
Szeretlek, Uram, erősségem! Én kősziklám, várom és megmentőm. Te gyújtod meg világosságomat, fényessé teszed sötétségemet, üdvösséget, pajzsát adod nekem. Hozzám hajolsz, és felmagasztalsz engem.
Hála dicsőség, Atya Isten néked, Szent Fiú Isten, vigasztaló lélek, most és örökké magasztaljon téged, zengő dicséret.
Isten beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és megítéli a szív gondolatai és szándékai. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindjártokkal. Testvéreim, Isten színe elé gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretet abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát adta értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, szent lelkeddel vezess és szented meg az egész egyházadat, és add nekünk kegyelmedet, hogy igaz hitben szolgáljunk téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapra, oltár előtti felolvasásról kijelölt igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 14. részében, a 15. verstől a 24. versig a következőképpen. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjenek, mert már készen van minden. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, menj ki engem. A másik azt mondta: öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, menj ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házon. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a homlokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetem és anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük 446-os számú énekünket, 446-os éneket énekeljük, készülve az ige hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk János első levelében, annak harmadik fejezetében, a 13. verstől a 18. a következőképpen. Isten igéjét tehát János első levelében olvasom, a harmadik fejezet 13. versétől. Így szól Isten igéje. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, egy zsidóból kereszténné, egy megújult életű hívő kereszténné lett asszony a II. Világháború idején, sorsközösséget vállalt az ő népével. Ő egy zsidónak született asszony volt, akit megérintett az Istennek az igéje. Isten szent lelke újjászülhette őt az örök életre, és ő keresztényként élte az életét, de amikor jöttek ezek a vérzivataros idők, akkor vállalta a sorsközösséget a népével, holott nem kellett volna neki elmennie. A keresztény vallása mentesítette attól, hogy a koncentrációs táborokba induló vonatokra föl kelljen szállnia. De ő a népért érzett és Isten előtt vállalt felelősségével arra az elhatározásra jutott, hogy ő megy a népével, megy azokkal a zsidókkal együtt, akik a vérei. És felszállt a vonatra, és elindult a koncentrációs tábor felé. Mondhatjuk, hogy tisztességes, önzetlen cselekedett. Ez az asszony valami olyasmit tett, ami egyébként neki nem lett volna kötelező, de mert belülről valami indította őt, ezért vállalta még azt is, hogy az életét is kockáztassa. A népe azonban, és ez az érdekes, azok, akik kénytelenek voltak ezekre a vonatokra felszállni, a kitelepítés útjára jutottak, azok nem fogadták be ezt az asszonyt. Hát alapvetően látták, érezték, hogy nem közzéjük való. Kiközösítették őt. Abban mondhatnánk azt a nyomorúságos helyzetben, amikor indulunk a haláltábor felé, de ott van közöttünk valaki, nem mondjuk, és akkor kiközösítették őt. Mert látták rajta egyébként, hogy neki fontos az Istennel való kapcsolat. Hogy ő csendességet tartott a vonatnak a sarkába, és imádkozik. Meg még énekel is. Dicsőíti az Istent. Ez ott volt az embereknek azért, hogy micsoda Isten az, aki megengedi azt, hogy az ő népe menjen a koncentrációs táborba vonattal. De látták, hogy az asszony dicséri az Istent, az igéjével él, olvassa az igét, imádkozik, hordozza egyébként imádságban azokat is, akik ott vannak mellette, meg azokat is, akik elrendelték ezt a nyomorúságot. Foglalkozik a másik emberrel, segíti a rászorulót, hisz olyan nyomorúság volt ott, hogy egymásra voltak szorulva, és látták, hogy ez az asszony önzetlen, tehát nem magának akar komfortosabb helyet, nem magának akar egy komfortosabb utat, hanem azon a szívén, hogy segítsen azokon, akik mellette utaznak. És mégis ott volt a gyűlölet a szívükben, mert más volt ez az asszony. Más volt, szívében volt más ez az asszony, és ezek észrevették, a többiek észrevették, hogy ő más. A mai ige szakaszunk is valami ilyesmiről beszél. Ahogy olvassuk itt János első levelének harmadik fejezetében, a 13. versben, azt mondja, hogy ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Ne csodálkozz, hogy te, aki az Istent ismered, és az Isten akaratában akarsz járni, és ő határozza meg a gondolkodásodat, hogy a világ, a környezeted, az nem fog befogadni. Hogy gyűlöl téged. Ez nagyon kemény szó, ez a gyűlöl szó. És nem is szeretjük használni, meg úgy óckodunk tőle, de tényleg erről van szó, a gyűlölet azt jelenti, hogy alapvetően nem érti meg, ebből az értetlenségből fakad egy ellenszem, és az ellenszem gyűlöletté változik. Tehát az Urat ismerők, a Krisztusban újjászületett keresztjének alapvetően úgy élünk ebben a világban, hogy a külvilág, a külső világ az nem érti a motivációt, nem érti, hogy mitől működik ez. Hogy miért van az emberekben az, ami egyébként kijön belőlük. Miért beszélnek úgy, ahogy beszélnek, miért cselekszenek úgy, ahogy cselekszenek, miért jön ki belőlük az, miért jönnek azok az emberi megnyilvánulások belőlük, amik kijönnek. És ez az értetlenkedés, vagy az értetlenkedés adja meg aztán azt a feszültséget, ami gyűlöletté válhat, ami aztán kiközösítésé válhat, szembenállássá válhat. Az ismeret hiányából fakadnak egyébként a gyűlölet, a feszültségek, meg a gyűlölet is. Szoktuk emlegetni, így mondani magunk között, hogy addig nem mondjál véleményt a másikról, amíg kezet nem fogsz vele, meg a szemébe nem nézel. Mert sokszor az emberben az ismeret hiánya már eleve egy negatív hozzáállást. Fogjál vele kezet, érintsd meg, nézzél a szemébe, és utána majd kezdjél el beszélgetni vele. Ha nem tesszük meg ezt, az ismeretlenségből sokszor fakad az, hogy gyűlölet fakad az ember szívében a másikkal szemben. És valóban, amikor egymással szemben állnak, akár házasságban élők, vagy testvérek, vérszerinti testvérek, vagy akár a gyülekezetben is testvérek, az sokat jelent, hogyha a másik szemében nézel és rámosolyogsz. Vagy megöleled. Pszichiáterek, pszichológusok mondták ezt, persze, ezek emberi praktikák. De azt tanácsolta Gyökösi egyszer egy fiatal párnak, hogy szaladjanak egymás felé a haragos házaspárok kiáltva, és öleljék meg egymást a végén. Nyilván ennek van egy pszichológiája, és akkor ebből fakadhat egyébként egy egymás iránti elfogadás után. Nem oldja meg még a problémát, szerintem. De a fakadhat belőle, azt utána elkezdenek beszélgetni. Mert addig nem úgy megfagyott a viszony a kettő között, hogy nem tudnak miről beszélni, és nem tudnak egyáltalán megnyilvánni egymás felé. És akkor mondta neki ez a pszichológus, hogy szaladjatok egymás felé, és a végén meg öleljétek meg egymást. Sokszor ebből az ölelésből aztán fakad a másik megismerésének a vágya. Hogy miért van benned az, miért érzel te úgy, mi az, ami téged erre indított. Tehát ez a 13. vers, ez egy nagyon, nagyon kemény gondolat, de valóban igaz, hogy ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöltiteket a világ. Ne csodálkozzatok, hogy ha nem ismernek meg benneteket, akkor ellenszem fakad irányotokban. A világ azért gyűlöl bennünket, azért gyűlöltiteket, mondja az Úr, mert nem olyanok vagytok, mint ők. Nem olyanok vagytok, mint, nem úgy gondolkodtok, mint ahogy ők gondolkodnak, nem úgy cselekszetek, nem vagytok olyanok, mint ők. A történetben szereplő zsidó asszony is, ez a zsidóból kereszténnél lett, megtért hívő asszony, ugyanezt élte át. Ott volt a többiek szívében az ellenszem, vagy gyűlölet, a benemfogadás, de ő nem érdekelte. Értette, érezte, de nem foglalkozott vele. Mert azt mondta, hogy az én küldetésem nem az, hogy én ebbe a feszültségbe beálljak, én ennek a gyűlöletnek gyűlöletre választ adjak, és hasonlóképpen nyilatkozzak, mint ahogy a mások, a többiek, hanem ott volt a szívében az életmentés. És amikor olyan élethelyzetbe kerültek ezek az emberek, az ott mennek a vonaton, a koncentrációs táborok felé, és érkeztek a bombázók, amikor ott nyilvánvaló életveszélyben volt mindenki, akkor kérték ezt az asszonyt, hogy te ismered az Istent. Mi szidjuk őt, meg kritizáljuk, de te ismered, te beszélő viszonyban vagy vele. Akkor menjél ma oda ez az Istenhez, és kérd az ő segítségét, hogy ne kelljen itt pusztulnunk félúton. De amikor elmúlt a veszély, és ez az érdekes, tehát amikor szorult a kapca, akkor megnyitották a szívüket az asszony felé. Hú, te vagy a kapcsolat az Isten felé, segíts rajtunk. Vidd oda az ügyünket az Isten elé. De amikor elmúlt a veszély, akkor elfelejtették, hogy kicsoda az Isten, meg azt is, hogy jó vele kapcsolatban lenni. Utána megint magára hagyták ezt az asszonyt. Amikor jött a probléma, akkor szükség volt egy közbenjáró imádságra, szükség volt egy közbenjáróra, de amikor elmúlt a nyomorúság, ez a kérdés már nem volt fontos számukra. Igényben egy nagyon fontos elemét emeli ki a hívő életnek ez az ige szakasz. Egy nagyon fontos eleme a mi hívő életünknek, a keresztény életnek, az, hogy átment a halálból az életbe. Megmagyarázhatatlan. Értelmezhetetlen, fölfoghatatlan a világ számára. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. De azok nem tudják, akik körülöttünk élnek. Nem értik, hogy miről van szó. Átmentünk a halálból az életbe, ez nagyon egyszerűnek hangzik. Mert hát átmentünk, mint ahogy most azt mondom, hogy én átmegyek a másik terembe. Döntöttem egyet, és akkor átballogok a másik terembe. Olyannak hat. Átlépünk egyik helyről a másikra. De ezért jobb, hogyha úgy fogalmazzuk meg magunk számára ezt, hogy átvitettünk a halálból az életbe. Tehát nem én léptem át, nem én döntöttem úgy, és nem én tudtam ezt végrehajtani, hanem átvitettünk a halálból az életbe. Én ebből a teremből át tudok venni a másikba. Viszont már egy óceán nem tudok áthágni. Az óceán áthágásához szükség van valamilyen eszközre, vagy egy repülőre, vagy egy óceánjáróra, ahová nekem föl kell szállnom, és az majd el fog vinni a másik oldalra. Emberi erővel az óceánt áthágni szinte lehetetlen. De alapvetően egy eszközzel már, egy segítséggel az ember meg tudja tenni ezt, és valóban óriási dolog, ha az ember belegondol, hogy 10 000 kilométereket leutazik egy repülővel, és átmegy egyik helyről a másikra, hogy milyen csoda az. Hát ennél még nagyobb csoda, és emberi eszközzel megvalósíthatatlan, hogy az ember átment a halálból az életbe. Saját erőből lehetetlen. De Istennek úgy tetszett, hogy ő az egyszülött fiát odaadja az emberért, hogy aztán az ember ebből a váltságból véve saját maga részére a halálból az életbe kerülhessen. Ez az áthidalhatatlan távolság, az áthidalhatatlan helyzet Jézus Krisztusban vált áthidalhatóvá. Legfontosabb jelennek azt mondja az ige, az, hogy az ember, ha átment a halálból az életbe, akkor testvér szeretet ébred benne. A testvérek iránti szeretet ébred benne. Ez a jele. Nagyon fontos még megjegyezni azt, hogy az Isten az életről és a halálról másképpen gondolkodik. Temetéseken jön ez elő nagyon markánsan, amikor egy ember életnek a végénél állunk, és úgy látjuk, hogy az ember meghalt. És akkor ott állunk az élet és a halál mesdjéjén. És akkor azt gondoljuk, hogy eddig élt, és most meg meghalt. És most esetleg erre gondolhatunk, hogy hát akkor hogy a halálból életre hoz bennünket? Hát élünk. Hát itt vagyunk, mozgunk. Ide tudtunk jönni. Mutatjuk az életnek a jeleit. Csak hát Isten másképpen gondolkozik a halál és az élet tekintetében. Az Isten azt gondolja, hogy az élet és a halál az a hozzávaló viszonyból fakad. Ha nekem van kapcsolatom Istennel, ha nekem van viszonyom Istenhez, akkor élet van bennem. Ha nincs viszonyom Istenhez, ha nem foglalkozok Isten, nincs kapcsolatom Istennel, akkor a halál állapotában vagyok. És hát a halál állapotában születünk bele Isten nélküli életünkkel, a halál állapotában születünk bele, és innen értelmezhető az, hogy a halálból átvisz bennünket az életbe. Az ő fia váltság halál által. Mert hogy halálban vagyunk itt. Biológiailag élünk, de Isten szemében lelkileg a halál állapotában vagyunk. És amikor meg azt látjuk, hogy meghal valaki, akkor azt mondjuk, hogy szegény az életét befejezte és a halál állapotába került. Az Isten meg úgy gondolkodik, hogy itt a földi életünk során oda kiálthatunk hozzá, hogy Uram, az, amit értem tettél, az fontos számomra. És nem érdekes, hogy ökröt vettem, mint ahogy Miklós olvasta az imént az igét. Nem érdekes, hogy házasodtam. Nem érdekes, hogy földet vettem, mert nekem mindennél fontosabb az, hogy veled kapcsolatban legyek. Én ott legyek azon a nagy lakomán. Nem az az érdekes, hogy az életemet mi gazdagítja meg itt, mitől lehet többen, hanem az a lényeg, hogy én veled kapcsolatban vagyok. Hogy én ott vagyok azon a nagy vacsorán. Ez az élet. És amikor arról beszél az Isten igény, hogy átvitt bennünket a halálból az életbe, akkor erről beszél, hogy a nélküle való életünkben, amikor fontos volt az ökör, meg a házasságom, meg fontos volt a földem, tehát a vagyonom, az emberi kapcsolataim, meg a sikereim, ezek fontosak voltak, akkor a halál állapotában voltam, de amikor az Isten lesz a fontos, mikor az lesz fontos, hogy ott legyek a nagy lakomán az én Urammal, akkor kerültem át a halálból az életbe. De természetesen nem úgy, mint hogy átmegyek ebből a helyiségből a másikba, hanem úgy, mint hogy az óceán voltam, hogy szükségem van valamire, ami átvisz innen a másik oldalra. szükségem van Jézus Krisztus váltsághalálára, annak elfogadására, hogy én átmenjek a másik oldalra. És aki ott van a másik oldalon, aki az életben van, annak az életéből fakad a testvér szeretet. Ami működött abban a zsidó keresztény asszonyban is, még az életét is hajlandó volt kockáztatni azért, hogy ezek az emberek megismerjék azt az életet, amit én megkaptam Krisztusban. Gondolják el a testvérek, hogy élhette volna az életét nyugodtan, az ő keresztény vallása mentesítette volna attól, hogy föl kelljen szállni erre a vonatra, hogy a kitelepítésben részt. Azt mondta a keresztény, hogy itt van a keresztlevelem, és akkor azt mondták volna, hogy rendben van, maradhatsz otthon. De ő azt mondta, hogy nekem van valami, amit el kell vinnem az én népemhez. El kell vinnem üzenetként, ami itt van a szívemben, és én felszállok arra a vonatra. Tehát nem magát nézte, hanem a testvéreit szerette, és azokat, azt, amit az Isten a szívére helyezett, azt el akarta mondani nekik. Pontosan ez az a jel, amiről beszél az Isten igéje. Hogyan viszonyulsz a testvéredhez? Benned van-e a szeretet? Ha igen, akkor élet van benned. Ha nincs benned a szeretet, akkor a halál munkálkodik benned. Az Istentől való elszakadás munkálkodik benned. Sokan ismerjük és fontosnak tartjuk a Szentírásnak, így szokták megfogalmazni a közepét, a János 3.16-ot, ami nagyon fontos ige szakasz, ennek a halálból az életbe való átmenetnek a kulcsa, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. És most ebben a mai ige szakaszunkban ott van az 1 János 3.16, tehát a János 3.16 mellett most itt van az 1 János 3.16 is, ami viszont arról beszél, hogy abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét, hogy ő az életet adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk a testvéreinkért. Tehát úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta az egyszülött fiát, és azt mondja, hogy az a jele annak, hogy te benne vagy Krisztusban, hogyha oda tudod adni akár az életedet is a másikért. Ha van benned akkor a szeretet, hogy nem magadat nézed, a magad komfortját, a magad helyzetét, hanem azt mondod, hogy a másiknak szüksége van rá. Amikor ott tudsz hagyni sok mindent. Ami ott a gazdag ifjú történetében a probléma volt. Mert mindent tudott Istenről, mindent tudott arra, hogy mi az Isten rendje, akarata. Csak egy nem volt meg, amit Jézus észrevett, és azt mondta, hogy egy fogyatkozáson benned. Kiváló a bizonyítványod. Egy fogyatkozáson benned. Hogy nem tudsz elszakadni attól, amiben vagy. A magad javát használt érzi, és nem látod azt, hogy én mire akarlak téged elni. Nem tudod ott hagyni azt, amit vagy. Nem tudsz lemondani arról, amiben benne vagy. Nem tudod átadni azt, amiben élsz. Én szeretnélek téged elvinni valóvá, de te nem tudod azt átadni. Ez nagyon nagy tragédiája az embereknek, hogy nem tudják feladni azt, amit egyébként már kiharcolt, ami jár neki, vagy amit meg tudott valósítani. És olyan jó látni az ellenpéldákat. Eszembe jutott az a teológiai tanár, akit Cselényi Laci említett évekkel ezelőtt, amikor ő ott tanult Svájcban ezen a teológián. A teológiának a vezető professzora a kortályban ment nyugdíjba. És ez az ember ott Svájcban, a svájci nyugdíjából kiválóan élhette volna az életét. Járhatott volna a wellness programokra, beiratkozhatott volna, nem volt tagja a golfklubnak, járhatott volna a golfklubba, eltölthette volna az időt baráti társaságban, kiváló kirándulásokat tehetett volna, és azt mondhatta volna, hogy az egész életemet legűriztem, dolgoztam, és most nekem ez alapvetően jár, meg tudom valósítani, és akkor ez az én életem. Senki sem mondhatta volna azt neki, hogy mi dolog ez, hogy te ezt csinálod. Mert valóban erről van szó, ledolgozta az idejét, megkapta a nyugdíját, és akkor csinálja azt, ami egyébként neki jó. Ehelyett ez az ember fogta magát, és a felebaráti, a testvéri szeretetéből indítatva fogta magát, és elment Pakisztánba, és ott a muszlim gyerekek között hirdette az igét. Nem a svájci komfort körülmények között, hanem lehet, hogy egy lepusztult helyen. Nem abban a biztonságban, amit egy Svájc tud adni az embernek, hanem abban a létbizonytalanságban, ami ott a keresztényeket jellemzi. Mert hogyha valaki ott megöl egy keresztényt, akkor örömtáncot járnak a környékbeliek, hogy végre megint valakit sikerült megmenteni a kárhozattól, mert inkább megöltük, mint hogy allak nélkül élje az életét. Elment oda ez az ember, és ott élte az életét. De egy másik svájci egyébként, Albert Schweitzer, nem tudom, bizonyára ismeri mindenki. Nagyon tetszett nekem az a élet történetéből ez az egy esemény. Persze nyilván az egész élete figyelemre méltó. Ő is egyébként művészember, meg teológus, és akkor kiment Afrikába a kórházat építeni az ottani beteg embereknek. És még tanulmányokat is folytatott azért, hogy ott kint Afrikába tudja végezni ezeket a szolgálatokat. Amiért felhoztam most az ő történetét, az a következő, amikor építették ott a kórházat Afrikában, Lamberében, építették a kórházat, ő maga is cipelt ott a gerendát és vitte a többiekkel együtt, hogy fölépüljön a kórház, minél többeket el tudjanak látni. És akkor jött ott egy fiatalember, egy helyi fekete fiatalember, fehér öltönybe, hogy írja a történet, és akkor mondta neki Albert Schweitzer, hogy fiatalember, jöjjön már, segítsen megfogni ezt a gerendát, mert föl kellene helyezni a helyére, és hát kevesen vagyunk hozzá. És akkor azt mondta ez a fekete fiatalember Albert Schweitzernek, akinek több diplomája volt, meg művészember volt, hogy én nem cipelek gerendát, mert én értelmiségi vagyok. És akkor azt mondta neki Schweitzer, maga nagyon szerencsés fickó, egész életemben szerettem volna értelmiségi lenni. Hogy értjük, hogy miről van szó, ott van ez az ember, akiért dolgozik egyébként, ez a másik az életét feláldozva, vagy a karrierjét, vagy a lehetőségét feláldozva, és azt mondja, hogy hát én ezt nem fogom meg. Én nem süllyedek odáig. És ő meg azt mondja, hogy én szerettem volna olyan helyzetben lenni egész életemben, mint maga. De az Isten engem idehozott erre a helyre. Tehát nagyon fontos dolog ez, amit itt ír az ige, hogy aki pedig javakkal rendelkezik, de elnéző testvére szükséget szenved, bezárja itt a szívét abban, hogy lehet meg az Isten szeretete. Tartozunk azzal, hogy a testvérünkért odaadjuk akár az életünket is. És ez a kérdés egyébként, hogy ennyire ége benned a Krisztus szeretete, ége benned ennyire a tűz, hogy a melletted élőt szeretnéd kimenteni. Mint ahogy ez a zsidó asszony, aki ment a koncentrációs táborba, vagy mint ez a teológiai professzor, aki kiment Pakisztánba a muszlim gyerekek közé evangéliumot hirdetni, vagy Albert Schweitzer, aki Afrikába ment kórházat építeni. Ott van-e benned ez az égő testvéri szeretet, ami elvezet addig, hogy emberek mellé odaállsz, és elmondod neki, hogy úgy szeretett Isten, hogy átvitt a halálból az életbe. Én ezt megtapasztaltam, de számodra is üzenet ez. És ne számodra is a legfontosabb üzenet. Isten ezt szeretné nekünk ezen a vasárnapon a szívünkre helyezni. Erről szólt az énekünk is, hogyha majd hazamennek a testvérek, elevenítsék föl az imént énekelt éneket. De ezt az igét is a János 3.16-tal együtt, és legyen így a szívünkben, hogy János 3.16, meg János 1 János 3.16, hogy mind a két ige arról beszél, hogy Isten úgy szerette a világot, és hogyha úgy szeretett bennünket, akkor nekünk meg úgy kell szeretnünk. És ez a úgy szerette Győri János után nagyon tetszett nekem, amikor János így fogalmazta, meg már átadtam a testvéreknek, de aki már hallotta, az vegye ismétlésnek, aki még nem hallotta, annak meg hadd legyen új hír, hogy ez az úgy szerette Isten a világot, az nem az, hogy úgy szerette, mint hanem az egy olyan úgy szerette, mint amikor az anya, vagy az apa, vagy a nagymama, vagy a nagyapa megtapasztalja a gyerekétől, amikor odáll elé a gyereke, vagy az unokája, és azt mondja, hogy én úgy szeretlek. És ez nem azt jelenti, hogy úgy szeretlek, mint, hanem azt jelenti, hogy úgy szeretlek. Vagy nem tudom kimondani. Tehát nincs rá kifejezés. Én úgy szeretlek, hogy benne van minden. És Isten úgy szerette ezt a világot, hogy benne van minden. A szeretetének a teljessége benne van. Úgy szerette ezt a világot. És nekünk is úgy kell szeretnünk a fele barátainkat. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked azt a mérhetetlen szeretetet, amit mutattál felénk. És bocsáss meg, hogy mi meg nagyon kidekázzuk a szeretetünket. Bocsáss meg, hogy mi nagyon mérlegelünk. Add meg, hogy hadd tölthessen be szent lelket teljesen bennünket, és az a szeretet, ami felénk irányul tőled, az bennünk fele barátunk felé irányulóvá lehessen. Add meg, hogy úgy tudjuk szeretni testvéreinket, mint ahogy te szerettél bennünket. Add meg, hogy beteljesülhessen rajtunk a te ígéreted, hogy lássa a világ. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy gyűlölet van emberekben a keresztények felé. Köszönjük, hogy észrevehetik az emberek, hogy más van a szívünkben, mint ami a világot betölti. Köszönjük, Urunk, hogy szavaink, cselekedeteink rólad beszélhetnek. És tudjuk, hogy a sötétség a világosságot nem tudja befogadni, mert a sötétség megszűnik a világosság jelent létében. Bocsásd meg, hogy nem visszük ezt a világosságot, hanem ott a szürke homályban mozgunk, éljük az életünket úgy a magunk módján, de nem lehet életünk olyan világítóvá, mint ahogy azt te meg szeretnéd valósítani hétköznapjainkban, de az ünnepnapunkon is. Így áld meg bennünket, hogy földi életünk során, amikor kísértésben, hívságban, kihívásban, próbában vagy elbukásban vagyunk, hadd sugározhasson át rajtunk mindig a te jelenléted, és hadd tudjunk bizonyságot tenni a bennünk lévő új életről, úgy, hogy azt a világ megértse. Köszönjük, hogy el szeretnél vinni bennünket az örökké valóságba, abba az országba, amit fiad az Úr Jézus Krisztus által készítettél nekünk. Tartsd meg életünket, Urunk, amíg jó tetszésed szerint való, és hadd tudjuk azt a szolgálatot bevégezni, amit ránk bíztál. A te dicsőségedre. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai Isten tiszteletünkön gyógykezelési offertóriumot tartunk, akinek erre adománya van, az Isten tisztelet végén egy kis kosárba beteheti azt. Hirdetem, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk és várunk az Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem, hogy hétfőn asszonykör lesz 17 órakor, kedden pedig biblióra szintén 17 órakor itt a gyülekezeti központban. Szerdán 9:30-kor Babamama Klub, szintén itt a gyülekezeti központban. Hirdetem a testvéreknek, hogy tegnap munkás csendes nap volt, és következő szombatra is egy munkás csendes napot hirdetünk, tehát elsőjén szombaton. Ismét szeretettel várunk testvéreket, hogy a templom környékén lévő feladatokat be tudjuk végezni, meg tudjuk oldani. Egyrészt a új lelkész érkezésével a lelkész lakás kialakítás az egyik feladat, meg a külső munkák, amelyek itt vannak, hogy rendezni tudjuk a környezetünket. Hirdetem a testvéreknek, ami már egyébként régóta hangzik, hogy 25 éves évfordulónkra egy kiadványt készítünk, és ebbe a kiadványba szeretnénk, hogyha minél többek bizonyságot tennének a bennük elvégzett munkáról, hogy Isten miképpen mutatta meg az élet és a halál kérdését, és hogyan zajlott az le az életükbe. Akik nehezen tudják ezt leírni, vagy esetleg megfogalmazni, azok kérhetnek segítséget, és akkor vagy én, vagy valaki a gyülekezetből elmegy, és akkor segíti azokkal a kérdéssorokkal, amik egyébként a két havi hírlevelünkben szerepelnek, és támpontot adnak ahhoz, hogy mi lenne jó, hogyha elhangzana. Presbiterünk Mesi is már néhányszor kiállt ide, és elmondta azt, hogy mennyire fontos ez. Nekem az a megtapasztalásom, hogy sokak szívében az van, hogy persze jó, majd szívesen olvasom, hogyha megírják a többiek, de hát én miért írjak abba egyrészt, vagy nem tudom megfogalmazni, vagy nem akarom, vagy stb. Tehát én biztatnám a testvéreket, hogy nagyon fontos oldalék, és nem arról van szó, hogy egy mondatban leírjuk azt, hogy jó volt, mert együtt, stb., hanem hogy miképpen zajlott ez le a saját életemben, egy-egy olyan program, ami az életemben fontossá lett a gyülekezettel kapcsolatban, mert hogy ez jó lenne, hogyha egy kor dokumentum lenne. Nagy Miklós testvérünk, presbiter testvérünk, ő könyvtáros, és ő a papírnak az embere, ő szereti, ő is, nem csak ő egyébként, de ő mint könyvtáros ezt hangoztatja a presbitérnek, hogy tehát ez elképzelhető, hogy megmarad még néhány évszázadokig. Az viszont elképzelhető, hogy a digitális tár az úgy szertefoszlik a világban, mert megszűnnek a szerverek és a digitális jelek azok semmivé válnak. Tehát egy kor dokumentummá lehet a könyv, és ebben a kor dokumentumban jó lenne, hogyha benne lennének azok a történések, amik egyébként velünk estek meg. Azért, hogy az emberek azt támpontak, hogy jó, hát én is ugyanebben a helyzetben vagyok. És akkor volt megoldás erre. De jó, hogy ezt elolvastam. Vagy hogy miképpen zajlott le egy olyan esemény, ami a testvéreknek sokat adott. Legyen az egy csendes hétvége, egy csendes nap, vagy egy csendes hét, vagy egy személyes találkozás, vagy egy különböző csoport, ami itt működik, akár az asszonykör, tenyszín, vagy ifjúság, vagy biblióra, vagy bármi, hogy mi volt az, ami sokat jelentett nekem benne. Ez jó lenne, hogyha megjelenne a könyvben. Mert én is meg tudom írni, mert sok mindenről tudok, ami történt itt. De azt gondolhatják úgy, hogy hát persze, mert ő ezt így látta, egy embernek ez a véleménye. De hogyha sok embernek a saját véleménye, adaléka jöhet ehhez hozzá, akkor egy nagyon színes és sokszínű és hiteles kordokumentum jelenhetne meg. Tehát biztatom a testvéreket egy szóval, hogy ne feledkezzenek meg erről. Ez nem a szomszédnak szól, hogy meg kellene írni a bizonyságtételt, meg kellene írni azt, hogy mi is történt a szívében, hanem ez mindenkinek magának szól, hogy fogalmazza meg, egyébként saját maga számára sem rossz az embernek, ha ezeket megfogalmazza. A következő, hogy 25 éves önállósodásunknak az évfordulóján, augusztus 19-én szeretnénk találkozót szervezni azok számára, akik a gyülekezetben átéltek speciális dolgokat, mint például a tenszingesek, akik annak idején a 90-es évek közepe tájékán csonkabonkaként innen-onnan jöttek és találtak közösségre és átéltünk nagy dolgokat. Ezeknek a fiataloknak is szervezzük a találkozót, tehát 19-én szeretnénk, hogyha minél többen összejönnének, de természetesen a mennyegzői sorozat is, vagy elkezdődött a gyülekezetünkben a mennyegzők sorozata és a gyülekezetben együtt éltük meg a házassági indulását sokaknak, jó lenne, ők is eljönnének családjaikkal, és tudnánk beszélgetni arról, hogy mi történt velük, hogy érzik most magukat. Tehát a 19-e egy ilyen alkalom lenne, és aztán természetesen 20-án a szokásos csendes napunkat megtartjuk, ami Körbendi tanyán indult, aztán Nyírszőlősen volt egy ideig, és most már Nyírtelken van itt a templom mellett. Tehát augusztus 20-a a szokásos csendes napunk az meg lesz tartva. Előre mutató program, amelyről kis szórólap is készült. Ez a következő hónapban egy napközis gyermektábor, ami július 17-től 21-ig lesz. Erre nézve van egy tájékoztató lapocska, meg van egy regisztrációs lap is, amelyet ha kitöltenek a testvérek, akkor ezt le lehet adni. Viki a vezetője ennek a napközis tábornak, de egyébként akár az irodán is le lehet adni, vagy nekem is. Ebből a regisztrációs lapból lehet hazavinni is, és lehet bíztatni szomszédokat, ismerősöket, keresztgyerek, unoka, stb., hogy jöjjenek erre az alkalomra. Természetesen itt vannak a nyári programok is, csendes hetek, a Eke szervezésében, meg Biatorbágyi szervezésben, női hét, házaspár hét, bibliatanulmányozó hét, ifjúsági hét is lesz, gyülekezeti találkozó és csendes nap pedig 20-án. Imádság listán sokan szerepelnek itt, kérem, hogy hordozzuk az itt szereplőket, de mint ahogy hirdettem a testvéreknek, hogy imádkozzunk egy fiatal lelkészért, aki súlyos daganatos betegségben szenved és kritikus állapotban van, napokban meghalt. Hát előre ment ez a fiatalember, Mittyának jó barátja volt, Juditnak évfolyamtársa, közel hasonló időben született a gyereke is, egy fiatal házaspárról, családról van szó, akinek már gyereke is van. És egy nagyon súlyos leukémiát kapott ez a fiatalember, és hosszú szenvedés után elmúlt héten meghalt. Hordozok imádságban a családját, feleségét, gyermekét, meg azt a közösséget, aki átélte vele ezt, és hát vigyük hálaadással az Úr elé ennek a fiatal lelkésznek az életét. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük 574-es számú énekünket. 574-es számú ének első versével készüljünk az áruhájítatra. Együnk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy sokszor és sokféleképpen szólaltatod meg igédet, és most is beszélni akartál velünk. Add meg, hogy szívünk nyitva lehessen erre a szóra. Add meg, hogy sose szálljon el a fülünk mellett az, amit nekünk szántál. Add meg, hogy a szívünkbe hullhasson. Annak, hogy ragadomány lehessen ez az életünkben, mindaz, ami onnan felülről jön, te tőled, ami az életünket változtatni, életünket jobbítani, tökéletesebbé tenni szeretné. Köszönjük, Urunk, hogy sok helyen hangozhatott ma is az igéd. Elénk hoztad a muszlim társadalmat is, imént az ige hirdetésben, úgy könyörgünk az ott élő keresztjénekért. Add meg, hogy ott lehessenek a szívünkön mindig a nyomorúságban lévők, akiknek nem ilyen egyértelmű a vasárnapi istentisztelet, mint nekünk, akiknek életüket kell kockáztatni a hitükért. Adj nékik bátorságot, Urunk, a hit megvallásához. Adj olyan életet, amivel sugározni tudják a te dicsőségedet. És bennünket pedig bíztass arra, hogy ima közösségben hordozzuk az ő életüket. És kérünk azokért a muszlim emberekért, akik gyűlölettel vannak a keresztény testvéreink felé, hogy hadd lehessen a keresztények szeretete parázs a fejükön, hadd érezhetnék meg, hogy milyen hatalmas Isten vagy, és hogyan tudsz te emberi életeket megújítani. Úgy kérünk a nyugodtabb európai társadalmakért, ahol nem kell az életünket veszélyben látni az Isten tisztelet látogatáskor, add meg, hogy el ne puhuljon az életünk, meg ne keményedjen a szívünk az igéddel szemben. Hogy el ne hajoljon a fülünk, a szívünk valami tudományos, filozófiai életvitel felé, amikor már a veled való kapcsolat, a benned való élet az nem sugárzik a környezete felé. Köszönjük, Urunk, hogy te azt mondtad, hogy gyűlöl a világ, mert meglátja, hogy te vagy bennünk, átvittél bennünket a halálból az életbe. Add meg, hogy ez világos legyen saját magunk számára is, és azok számára is, akik körülöttünk élnek. Hálás a szívem, Uram, mindenért, ami a gyülekezetünkben történt, most, hogy 25. évre emlékezünk, sok mindent megtapasztaltunk, felemeltetést, elbukást. Sok mindent megtapasztaltunk jelenlétedben, sok örömünk volt, sok keserűségünk, de jó tudni, és mindig jó volt megtapasztalni. Bármilyen élethelyzetben voltunk, te voltál az életünk mencsvára, te tettél helyre bennünket, te vitted tovább az életünket. Így szeretnénk az előttünk lévő időszakot is a te kezedbe tenni. Vezesd az életünket, és áld meg azokat, akik ezért a gyülekezetért munkálkodtak, szolgáltak, életüket áldozták. Oda, neked oda tették az életükben lévőket, nem magukat nézték, nem a komfortjukat, hanem azt, hogy miképpen épülhet a te országod. Fordítsd áldásodat vissza rájuk, azt, amit rajtuk keresztül adhattál a gyülekezetnek, a közösségnek, hadd tapasztalhassák meg ők is. És köszönjük, Urunk, hogy az egész teremtett világ a kezedben van, köszönjük annak minden áldását, jó megtapasztalni, hogy fölhozod napodat jókra és gonoszakra, megadsz esőt jóknak és gonoszoknak. Köszönjük, Urunk, hogy így élhetjük az életünket, hálát adva azért, hogy van mit ennünk, van miben ruházkodnunk és van hol aludnunk. De kérünk azokért, akik magukról nem tudnak gondoskodni, hogy te légy az ő segítségük. És használj bennünket is a feléjük való szolgálatban. Légy azokkal, akik hajlék nélküliek, te lehessél az ő mencsváruk, te lehessél az ő hajlékuk, és te tudd az életüket helyre tenni, hogy magukról gondoskodó emberekké lehessenek ők is. És köszönjük, Urunk, hogy átvittél bennünket a halálból az életbe, mégis megrettenünk mindig, amikor a halál híre elér bennünket. Köszönjük el, hogy lelkész testvérünknek az életét, szolgálatát. Köszönjük, hogy megszólíthattad őt. Köszönjük, hogy a te szolgáddá lehetett légy a családjával, feleségével, gyermekével, meg azokkal, akik körülötte élnek, szeretik. Te adj békességet a szívükbe. Add meg, hogy benned találhassák meg azt, amit emberi értelemmel föl nem foghat az ember. Hálás a szívem, Uram, hogy tudhatjuk, te tartod az életünket addig, amíg az neked kedves. Add meg, hogy be tudjuk futni azt a pályát, amit elénk adsz, és úgy tudjunk majd ebből a földi létből kilépni, hogy mindazt, amit ránk bíztál, azt elvégezhettük. Így tedd teljessé mindannyiunknak az életét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet.